Nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Fantasztikus volt Zsuzsinak a felvezetője, fantasztikusak voltak a bizonyságok, és nagyon örülök annak, hogy ennyire jó volt a dicsőítés is. És meg is fogalmazódott egy gondolat bennem, hogy a legjobb szervező a Szentlélek, mert annyira jó gondolatok elhangzottak, hogy minden összefügg mindennel. És azon gondolkodtam most, mielőtt fejtem, hogy hú, hát ezek a dalok annyira jók voltak, mert ez is olyan jól alátámasztja az ige hirdetésnek a szövegét, aztán eszembe jutott, hogy egy hónap ezelőtt én választottam őket. Úgyhogy csak a vicc kedvéért. De komolyra fordítva a szót, ugye a mai ige hirdetésnek a címe a zenei dicsőítés áldása, és ennek alapigéjeként a 149. Zsoltárt fogom most felolvasni. Ezt fennállva hallgassuk meg. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Örüljön alkotójának Izrael, Sion lakói örvendezzenek királyuknak. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfa kísérettel. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vigadnak a hívek a dicsőségben, újonganak pihenőhelyükön. Szájuk Istent magasztalja, kezükben két élő kard van. Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. Láncra verik királyaikat, valcsbilincsbe előkelőiket. Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely megvan írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat. Uram, köszönjük neked a mai üzenetet, hálásak vagyunk a mai alkalomért, és a ma elhangzottak azok valóban legyenek életre váltott igék a mi életünkben. Amen. Foglaljunk helyet. Itt a hívek gyülekezetében, gyülekezeti életben két nagyon fontos tevékenység van, amit mindenféleképpen nekünk tenni kell, vagy lehet tenni, de inkább azt mondom, hogy tennünk kell. Az egyik az az, hogy ha már hitre jutottunk, akkor ezt a megtapasztalást, ezt mindenféleképpen osszuk meg másokkal. Azt is mondhatnám, hogy hirdetni kell az evangéliumot. És ha megtapasztaltuk ennek a fantasztikus közösségnek az erejét, akkor azt is hirdetni kell, hogy ide milyen jó járni, ahol itthon vagyunk. Azonban ahhoz, hogy ezt tudjuk végezni, és az életünk során a pályánkat meg tudjuk úgy futni, hogy ne essünk el, vagy ha el is esünk, akkor könnyedén fel tudjunk állni, akkor szükség van egy másik dologra is, hogy itt a gyülekezetben úgymond lelkileg tréningezni kell magunkat, és foglalkoznunk kell a lelki életünkkel. Nem szabad csak azzal foglalkoznunk, hogy mi hirdetjük, és magunkat pedig elfelejtjük. Ezért ezt a fajta lelki tréninget mondhatjuk úgy is, hogy az Isten kapcsolatunkat folyamatosan erősítjük. És ezt úgy tudjuk megtenni itt a gyülekezetben, hogy erre egy úgymond forrásként gondolunk, hogy Istenhez jövünk, aki a mi forrásunk, és ezt szoktuk hívni lelki gyakorlatoknak. Amikor lelki gyakorlatokat végzünk, ugye szoktak lenni olyan lelki gyakorlatok, amiket egyénileg szoktunk otthon végezni, és ugye csak a legáltalánosabbokat szeretném felsorolni, hogy a Biblia olvasás, Biblia tanulmányozás, az imádkozás, az elcsendesedés, elvonulás, vagy éppen a böjt. De ott van a dicsőítés is, mint lelki gyakorlat. És azt olvastuk, hogy a hívek gyülekezetében énekeljetek az Úrnak új éneket. És itt a hívek gyülekezetében, amikor az Úrnak énekelünk, akkor úgymond egy közösségi lelki gyakorlatot végzünk, mert együtt tesszük ezt, és ennek egy nagyon-nagyon erőteljes közösségformáló ereje van, és nem mellesleg a zenével együtt, ami most fantasztikus volt, és szeretném is, hogyha tapsolnánk egy nagyot, mert 9-en álltak a színpadon, és a kapacitásunkat teljesen kimaxoltuk most, úgyhogy halleluja! És ennek segítségével tudtunk dicsőíteni, és hogy a zene szerepe a Bibliában már nagyon-nagyon fontos volt az Ószövetség idejében is, ugyanis a különböző istentiszteleti alkalmakkor, a pusztai vándorláskor, az áldozásokkor, és még sorolhatnánk, nagyon-nagyon sok alkalommal használtak zenét, sőt, még akkor is egyébként, amikor a tekercsekből az igéket olvasták fel, még ahhoz is nagyon-nagyon sokszor használtak zenét. És a zenét onnan tudjuk eredeztethetni egyébként, hogy Mózesnek az első könyvében, a 4. fejezetben Káin és Ábel történetéről olvasunk, és miután az a szörnyű történet az megtörtént, akkor utána Káin nemzetség táblázatában találkozunk egy olyan névvel, hogy Lámek. Lámeknek volt két felesége, és az egyik felesége két gyermeket szült. Jábált és Júbált. És ugye Jábálnak volt a testvére Júbál, és így írja a 21. versben, hogy testvérének Júbál volt a neve, ő lett minden citerás és fuvolás ősatja. Hát mondhatnánk úgy is, akár hogy a zenének, vagy a zenélésnek az ősatja, mert ugye a citera és a fuvola az természetesen hangszerek, és zenélni szoktunk ezekkel. Nagyon-nagyon ritkán, sőt azt mondom, hogy nem is igazán találkozunk olyan névvel a Bibliában, aminek ne lenne valamilyen szellemi vonatkozása a viselőjével kapcsolatban, vagy az Isten munkájával kapcsolatban. Júbál nevének a jelentése egyébként az, hogy áradás, vagy előhoz valamit. És ugye az előbb azt mondtam, hogy Júbál a zenének, vagy a zenélésnek az ősatja, és ennél szebben meg jobban a zenének a definícióját nem is lehetne megfogalmazni, mint az, hogy a zene az árad valahonnan, és azokból, akik művelik azt, vagy akik hallgatják, azokból előhoz valamit. Na de hát mit hoz elő? Amikor itt lent álltam, azért nem sűrűn szoktam ott lent állni, mert vagy ott vagyok a dobfelszerelésnél, vagy esetleg a technikusi pultban nagyon ritkán, vagy sajnos hivatásaimból vagy tanulmányaimból fakadóan nem vagyok itt a gyülekezetben. Ezért az az igazság, hogy ritka alkalmak egyike, amikor lent vagyok valahol, és a dicsőítést hallgatom, és én magam töltődök. És olyan különleges érzelmeket tud előhozni, amikor megéneklünk egy-egy szöveget, és ehhez még a hangszereknek a gyönyörű hangja hozzápárosul, és ezek a fajta különleges érzelmek még jobban alátámasztják azt a mondani valót, amit a szöveg akar nekünk mondani. Tehát a zenének az elsődleges funkciója, hogy érzelmeket hozzon elő belőlünk. A zenének és az érzelmeknek a megalkotója Isten, akinek a lakóhelye a menny, ahol őt éjt nappal látéve folyamatosan dicsőítik. Ebbe bepillantást nyerhetett János apostol a Jelenések könyvében, így olvashatunk a 4. fejezetben, a 8. versben. Éjjel és nappal ezt mondták, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Éjt nappal látéve dicsőítik Istent, és gondolkodtam azon, hogy lehet folyton Isten dicsőíteni, hát most már tudom, mióta teológiára járok, hogy a Jákve az héberül múlt, jelen meg jövő idejű alak a héberben, és azon gondolkodtam, hogy hát mi ezt tényleg itt valaki említette is ezt az időt, hogy számunkra felfoghatatlan az idő, mert nekünk véges, Istennek nem, és ezt nem tudjuk felfogni. Csak egy érdekesség, hogy szeptember 17-én zsidó testvéreink ünnepelték az 5784. évet. Mert mi 2023-at írunk, a zsidó testvéreink pedig 5784-et. Tehát azt már biztosan tudjuk, hogy 5783 évet már dicsőítették Istent. Na és hogy ezt miért mondom? Azért mondom ezt, mert akkor, amikor Tamás tanított bennünket az adakozásnak az áldásairól, akkor azt tanította nekünk, hogy az adakozás ez egy szívügy. Azért, mert a mennynek a forrása az teljes mértékben kiapadhatatlan és végtelen. És valahogy így kell tekintenünk a dicsőítésre is, hogy Isten egy olyan környezetben lakik fent ott a mennyben, ahol folyamatosan dicsőítik, és az egy tökéletes világ. Ugye mi is oda tartunk. Az a végcél, hogy ott legyünk vele közösségben. De nem szereti azt az elszakított állapotot, amiben most benne vagyunk, mert ő folyamatosan közösséget akar vállalni velünk. Ezért, hogy is olvastam a Zsoltárban? Úgy kezdődött, hogy dicsérjétek az Urat, és úgy fejeződött be, hogy dicsérjétek az Urat. És ugye tudjuk, hogy a teljes írás Istentől ikletett, ám bár a Zsoltáros szólít fel bennünket, hogy dicsérjétek az Urat, de azt Isten felügyelte, mert ő neki a Szent Lelke ihlette azt a szöveget, ami utána papírra került. És éppen ezért, amikor a Bibliában van egy ilyen ismétlés, akkor azt mindig úgy kell tekinteni, hogy az szinte egy ilyen parancs, egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, ami nagy hangsúlyt kap. És annyira nem szeretné Isten, hogy mi ennyire távol legyünk tőle, hogy ott, ahol őt dicsőítik, azt akarja, hogy mi is csatlakozzunk a mennynek a kórusához. Hogy mi is dicsőítsük őt. Tehát ahogyan a mi kis pénzünkre nincsen szüksége Istennek, mert kiapadhatatlan és végtelen az ő forrása, mivel a dicsőítés is nála végtelen, alapvetően nincs erre szükség, de annyira szeret bennünket, hogy azt mondja, hogy csatlakozzatok a menny kórusához, dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Urat, és ez természetesen nekünk is a jobbunkra válik. És akkor, amikor dicsérjük az Urat itt lent, és mondhatjuk azt, hogy már csatlakoztunk a menny kórusához, akkor ahogyan azt a dalszöveget énekelni is szoktuk, hogy a földdel összeér a menny, az itt meg tud valósulni. Mert amikor azt mondtam, hogy a zene az áradás, hát itt most kevés akusztikus hangszerünk van, most kettőt látok összesen, tehát most mondhatjuk azt, hogy a hangfalakból árad a zene. Ugyanúgy abban a pillanatban, amikor mi elkezdünk dicsőíteni, és ahogy Zsuzsi mondta, nagyon tetszett, hogy teljes lényünket és a teljes hármasságot átadjuk, akkor onnastól kezdve mondhatjuk azt, hogy a föld összeér a mennyel. Mert a fenti kórus és a lenti kórus együtt dicsőíti őt, és Isten szent lelke megjelenik itt közöttünk. Ahhoz, hogy a menny a földdel össze tudjon érni, egy összekötő kapocs lehet a lévitai szolgálat, amire azt mondhatjuk, hogy a dicsőítést vezetők. Annyira fontosnak tartja Isten, hogy mi csatlakozzunk ehhez a kórushoz, hogy vannak olyan emberek, akiket azért hívott el már ugye az ószövetségi időkben is, és most is napjainkban, hogy ezt a szolgálatot végezzék. Ahogyan elhív lelkipásztori szolgálatra, ahogyan elhív diakónusnak, szintén még sorolhatnám, ugyanúgy elhív embereket arra, hogy a zenével szolgáljanak, és Isten dicsőítsék. És így vezessék a népet a dicsőítésben, és elől álljanak a harcban, amiről pedig majd fogunk beszélni. És éppen ezért, amikor megálmodtuk azt, hogy a mi dicsőítő csapatunknak az legyen a neve, hogy Trinity Léviták, ez csak egy belső név, tehát ezzel nem megyünk ki mondjuk egy koncertre, vagy bármilyen alkalomra, ez egy belső név, és ez azt szimbolizálja, hogy azt a szolgálatot, amit mi végzünk, azt szeretnénk a Bibliából meríteni. Azt írja az ige a lévitákról, hogy mind lelkiségben és mind szakmaiságban is előjártak. El kell képzelni egy mérleget ahhoz, hogy megértsük ennek a működését, és hogy miért fontos ez a gyülekezeti dicsőítésben. Az egyik oldalon ott van a lelkiség, és a másik oldalon pedig ott van a szakmaiság. A lelkiségről ezt olvassuk Krónikák első könyvében, ott is a 25. fejezetben, az első versben. Dávid és a hadsereg parancsnokok a szolgálatra külön választották Ászáf, Hémán és Jedútun fiai közül azokat, akik prófétai ihlettel játszottak citerán, lanton és cintányéron. Prófétai ihlet tökéletesen megmagyarázza nekünk, hogy ez a két szó tökéletesen megmagyarázza azt nekünk, hogy azok, akik ezt a szolgálatot végezték, azok Istentől elhívást kaptak erre. Prófétai szolgálatról akár napokat is lehetne beszélni, majd egyszer Tamás megkérik, hogy tartson nekünk egy tanítást a prófétai szolgálatról, mert én már hallottam tavaly a teológián, és fantasztikus volt. Csak egy nagyon rövid dolgot hagy emeljek ki a prófétai szolgálattal kapcsolatban, hogy a héberül a nábi van egy olyan jelentése, hogy elől állni és hatalommal megjeleníteni az Úr szavát. És ez azt jelentheti számunkra, hogy Istennek képviselik, megszemélyisítik Istent, és az ő lényét képviselik itt a földön, és így végzik a szolgálatot. És emellett pedig ott van a szakmaiság, ami ugyanebben a fejezetben, a 7. versben található. 288 volt a száma azoknak, akiket megtanítottak az Úr énekeire. Ezek mindnyájan képzettek voltak. A zene akkor tud kiáradni, hogyha azok, akik végzik azt a tevékenységet, azok szakmailag is felkészültek. És onnastól kezdve, hogy kiárad a zene, a gyülekezet pedig teljes lényét odaadja a dicsőítésre, akkor megjelenik a Szentlélek is. De nem sérülhet a zene. És azért nem, mert a zene egy olyan nyelv, amit nekünk meg kell tanulni beszélni, és ez nagyon-nagyon nehéz. Az ószövetségi időkben úgy lehetett valaki egyébként lévita, és úgy végezhette a zenei szolgálatot, hogy először 5 évet kellett tanulnia. És 5 év tanulás után pedig becsatlakozhatott a szolgálatba. És ez ebben az értelemben Sámuel próféta idejében, amikor prófétaiskolák jöttek létre, akkor elkezdett intézményesülni, és elkezdték külön választani azokat, akiket odaszántak a dicsőítés szempontjából az Úrnak a szolgálatára. Ez azért volt nagyon-nagyon fontos, mert Isten úgy gondolkodott, ha visszaemlékeztek a Lévita hétvégére, Andelitz Jota volt itt, és tanított bennünket egy olyan történetről, amikor a csatában, a harcban a lévitákat állították előre. És azt olvastam a Zsoltárban, hogy a mi kezünkbe két élő kard van. Csak az a két élő kard, az a ütős hangszer, a dobfelszerelés, zongora, a három gitár, mert nem nekünk kell megvívni ezt a harcot, hanem Istennek. És ő odaállít a népnek az élére bennünket, és ebben az értelemben a lévita szolgálat elől áll a gyülekezetben. És egy képet szeretnék most mutatni nektek. Egy jó néhány hangszer látható rajta. Most arra nincs időnk, hogy egyesével végignézzük ezeket a hangszereket, viszont azt megállapíthatjuk, hogy több hangszercsalád, több hangszere is látható. Ezeket egyébként már az egyiptomi kivonulás után, a pusztai vándorlás során is már használták a zsidó szolgáló testvérek, és számomra ez egy fantasztikus, ékes bizonyítéka annak, hogy mennyire kreatív és mennyire csodálatos Isten abban, és hogy a zenét hogyan jelenítse meg, milyen hangszerekkel. Hát nagyon-nagyon gyorsan nézzük végig. Van egy ütős hangszer szettünk, egy latin-amerikai szett, van itt egy elektromos dobfelszerelés, van egy basszusgitár, akusztikus gitár, elektromos gitár, zongora, és vannak az énekeseink. Nagyon-nagyon fontos üzenet. A zenét és a hangszereket lehet jó és rossz célokra is használni. Ugyanezekkel a hangszerekkel bármilyen koncertre el tudsz menni, ahol nem dicsőítő zenét fognak játszani. De ugyanezekkel a hangszerekkel tudunk dicsőítő dalokat is játszani, és el tudsz jönni a gyülekezetbe, és tudunk olyan énekeket énekelni, aminek fantasztikus tartalma van, és az Istent mélyen tudja dicsőíteni. Tehát itt az üzenetem az, hogy önmagában nem szabad megítélni hangszert arról, hogy mi való gyülekezetbe és mi nem. Mert ha megfelelő célra, jó célra használjuk, akkor igenis van helye itt a gyülekezetben. Úgyhogy így tekintsünk erre. Gyülekezetben nagyon sokféle háttérből érkeztünk. Vannak olyanok, akik már baptistaként nőttek fel, és több generációnyi baptista van a felmenőik között. Vannak olyanok, akik a világból tértek meg. Vannak olyanok, akik úgy találtak lelki otthonra, hogy ide érkeztek a gyülekezetünkbe, de egy másik felekezetnek voltak a tagjai. És emiatt nagyon különböző, nagyon színes egyéniségek vagyunk, és nem tudunk mindenben egyet érteni egymással. Kialakul bennünk egy kép, hogy mi lenne a jó dicsőítés, milyen a jó hangszer, milyen a jó technika, mondjuk kell-e mélynyomó, vagy nem, milyenek a fények a színpadon, és még sorolhatnám, nagyon sok olyan dolog van, amiben nem feltétlenül értünk egyet. Azonban a dicsőítés az egy szellemi harc is a gonosz erőkkel szemben, amit nem feltétlenül mi vívunk meg, hanem Isten, csak nekünk erre szükségünk van. És onnastól kezdve, hogyha ezek a meggyőződéseink, ezek a berögződéseink, hogy mi a jó, mert mindenki másnak valami jó, és ez nem mindig egyezik. Onnastól kezdve, drága testvéreim, azt kell, hogy mondjam, hogy nem állunk egy oldalon a szellemi harcban. Hogyha ez akadályozza meg Isten országának a terjedését, és a szolgálatnak a megfelelő működését a gyülekezetben, akkor nem állunk egy oldalon. Mert teljesen természetes, hogy Isten ilyen színesnek teremtett bennünket. És nem is kell egyetértenünk, hanem csak annyit mondok, hogy próbáljuk meg letenni ezeket a terheinket, hogy mi az, ami nekünk tetszik, vagy mi az, ami nem. Ezért most visszakapcsolódok ahhoz a gondolathoz, amikor azt mondtam, hogy a csatában a lévitákat Isten előreállította. Egyetlen egy megoldás van arra vonatkozólag, hogy hogyan tudunk közösségként gondolkodni és összetartani a dicsőítésben. Akkor, hogyha 100%-os bizalmat szavazunk azoknak, akik Istentől ezt az elhívást kapták. Én teljes mértékben megbízok a dicsőítés vezetőinkben, Istvánban és Rubenben, mert ők tudják, hogy vasárnapról vasárnapra milyen éneket és hogyan fognak választani, és azt hogyan fogják meghangszerelni. És mi hárman, Ruben, István és én, egyáltalán nem értünk egyet. Köszönöm. Egyáltalán nem értünk egyet. István egy tradicionális gyülekezetből jött, Ruben egy másik felekezetből, én meg a világból tértem meg. Én metalzenekarokban játszottam, és még sorolhatnám. És aztán el lehetne kezdeni mind a 20 tagnál ezt így beszélni, hogy ki hogy meg mind. Egyáltalán nem értünk egyet. De én azt tudom, ahogyan egy lelkipásztornál az üzenet megszületik benne, mert az Isten szent lelke inspirálja arra, és azt átadja itt vasárnap, ugyanúgy a lévita vezetőknél és a dicsőítés vezetőknél is megtörténik ez, hogy hogyan és milyen módon válasszák ki az éneket, és hogyan hangszereljék azokat meg. És ha ezzel tudunk azonosulni és egyetérteni, akkor fel tudunk oldódni teljesen abban, hogy mi megpróbáljuk megmondani, hogy mi a jó. Biztos, hogy igazatok van, 100%. Tuti biztos, hogy igazatok van. De próbáljátok meg ezt letenni, és nem azért mondom, mert ez egy óriási probléma lenne a gyülekezetünkben, félre ne értsetek, hanem azért, mert ez, az Isten ezt bízta most rám, hogy ezt adjam át ezt az üzenetet nektek, hogy ettől leszünk jó harcosok. És még egy gondolat ehhez, hogy attól, mert itt a színpadon a léviták veletek szemben állnak, az nem azt jelenti, hogy szintén a szellemi harcban nem állunk egy oldalon, mert ugyanúgy egy oldalon állunk attól, csak benneteket vezetünk a dicsőítésben. És akkor, hogyha ez megfelelő módon meg tud történni, akkor a dicsőítésnek három aspektusa meg tud jelenni. A vertikális, a horizontális és a befelé irányuló aspektus. Vertikális az úgy természetesen, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, tudunk Istenhez kapcsolódni. Mert ugyanis Zsuzsinak is ez volt a fő üzenete, hogy a teljes lényünket adjuk át és kapcsolódjunk Istenhez. És akkor, hogyha elfoglaljuk magunkat minden mással, akkor ez nem fog megtörténni. Ugyanakkor ott van a horizontális is, hogyha mindannyian bekapcsolódunk a dicsőítésbe, akkor közösséggé fogunk kovácsolódni, és ez azt fogja jelenteni, hogy hatással leszünk egymásra. Amikor ránézel a másikra is, és csak énekli azt az éneket, nem tudom, hogy hány szó volt már ilyen velem, hogy azt mondtam, hogy ez az ember annyira felszabadult, hogy ezt én is akarom, magamnak akarom én is, és így akarom elengedni magam. És aztán egymásra tudunk ilyen jó hatással lenni, és ezt is tudjuk gyakorolni. És a befelé irányuló aspektus pedig az, hogy amit a legelején mondtam, hogy mint lelki gyakorlat, közösségi szinten, de egyénileg, és meg tud valósulni, mert valóban lelkileg tudjuk tréningezni magunkat, és forrásként tudunk meríteni Istenből. És akkor meg tudjuk futni azt a pályát, ami előttünk áll. És Istent mindig, minden körülmények között dicsérni kell. Olyan nehéz élethelyzetekből jövünk mindannyian. Én nem tudok mondani a gyülekezetből olyat, pedig azért nagyrészt ismerlek benneteket, akire ha ránéznék, akkor azon kívül, hogy az jut eszembe, hogy mennyire szeretlek titeket, ugye ez az első nyilván, azon kívül ne jutna eszembe olyan, hogy igen, gondolok erre a dologra, mert ezt mondta és azt mondta, és ott kell lennem vele, és imádkoznom kell érte. Mindenkinél vannak ilyenek. És éppen ezért arra bátorítalak, hogy soha ne legyen olyan, hogy te a dicsőítésbe nem csatlakozol be. Önmagában azért, hogy Isten van és létezik, már önmagában ezért dicsérni kell. Ne legyen olyan soha, hogy nem csatlakozol be az éneklésbe. Hagy bátorítsalak erre. De ez a te döntésed, itt nem mondjuk meg, hogy mit kell csinálni. Csak egy bátorításként mondom. Na és hogy ez a közösség hogy tud még jobban közösséggé kovácsolódni? Ezt egy interaktív módon fogjuk most kipróbálni. István, gyere kérlek ide a zongorához. És három olyan dolgot szeretnék nektek megmutatni, ami abban, amit mondtam nektek, hogy a Föld összeérhet a mennnyel, még jobban tudja összefele húzni, és mi pedig minél jobban tudunk felszabadulni. Hát érdekes, hogy Tamás ma már letérdeltetett titeket. Örülök neki, mert gyakoroltuk egy kicsit. Úgyhogy most kérlek, térdeljetek le, gyertek még egyszer. És a 95. Zsoltár szövegét próbáljuk most megélni. Így is imádkoztam az elején, hogy legyenek életre váltott igék ezek. 95. Zsoltár 6. verse. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotunk az Úr előtt. István, kérlek, a Szükségem van rád című énekből a Leborulok lábadhoz részt énekeljük el kétszer. És alapszabály, hogy szeretnélek arra kérni titeket, hogy hangosan mindenki énekelje a szöveget, jó?
Vetítsük ki a tisztítsd meg a szívemet.
Köszönöm szépen, visszaülhettek a helyetekre. Hát ez a háromból az első volt, amikor azt mondjuk, hogy teljesen átadjuk magunkat Istennek, és dicsérjük őt, amikor nem csak énekeljük a szöveget, hanem elkezdjük megélni. És hogy egy kicsit tornázzunk is, álljatok fel most, legyetek szívesek. 134. Zsoltár 2. verse. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Átölel jelenléted című énekből a Rólad szóljon minden új ének kezdetű részt fogjuk énekelni.
Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérve, állat tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérve,
fantasztikusak voltatok, köszönöm. És akkor az utolsó gyakorlat, 47. Zsoltár, második vers. Ti népek, mind tapsoljatok, harsongó hangjon újongjatok Isten előtt. Tapsol és táncol a menny, című énekből kérjük. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. Köszönöm, és akkor így a végéhez közeledve, bátorító történet. És akkor most éreztük, igaz, hogy a föld összeért a mennyen, mert velem tapsol és táncol a menny. Ez jusson eszetekbe, hogy ezt mutogattam ma. Jó? Ezt mutogattam. Hagyjuk Istent elvégezni azt a munkát, amit mi nem tudunk. Józsué könyvének 6. fejezetében a 2. az 5. versig ezt olvassuk. Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak, lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer, így tégy 7 napon át. 7 pap vigyen 7 kosszarból készült kürtöt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, törjön ki hatalmas csatakiáltásban az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. Mi történt, amikor ezt megtették? Leomlott a kőfal. Ők le tudták volna bontani? Nem tudták volna lebontani, igaz? Egyáltalán nem. És azt mondta Isten, hogy először is, akiknek kürt van a kezébe, menjenek előre, fújják meg, és aztán a nép együtt, mint közösség, csatakiáltásban törjenek ki. És akkor Isten lebontja a falat. És majd ezt a gondolatmenetet fogom folytatni a dicsőítő esten, amikor hasonlóképpen ezzel párhuzamban a láncok lehullásáról fogunk beszélni. Úgyhogy kérem is a dicsőítő csoportot, hogy jöjjön is ide a színpadra. És ahogyan olvastuk a Zsoltárban kétszer is, hogy dicsérjétek az Urat, úgy Isten áldását kívánom az életetekre, és én is azt mondom, hogy dicsérjétek az Urat. Ámen.